Kegyelem mi nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg az ige hirdetés alapjául szolgáló szent igéket, ahogyan Isten szent lelke megíratta számunkra, megírva találjuk Mózes első könyvének 22. fejezetében az első verstől a következőképpen. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot és megszólította. Ábrahám, ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el a Mória földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot a fiát, fát is hasogatott az áldozathoz, azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről, ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő pedig maga vitte a tüzet meg a kést. Így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám, ő így felelt, itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte, itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatról való bárányról. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala a mennyből, Ábrahám, Ábrahám, így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújtsd ki a kezedet a fiúra, és ne bánsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva, fönnakadva a bozótban, oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta fel égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet, az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Az Úr angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből, és ezt mondta, magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, ezért gazdagon megáldalak. Ez Isten igéje. Isten szeret. Isten megtart. Isten gondoskodik. Isten megmutatja a hatalmát. Meghallgatja az imádságot. Hosszú évek imádságait válaszolja meg. Megadja az emberi örömöt, mert Isten hűséges, kegyelmes és irgalmas. Ez jellemzi Ábrahám életét. Olyan dolgokat tudott ő Istenről, amit sokan nem tudnak. Ábrahám hallotta tisztán Isten szavát, és elfogadta, amikor Isten megszólította. Ki merte próbálni? Amikor Isten azt mondta, költöz, csomagolj, akkor nem okoskodott, nem hezitált, hanem kész volt, hogy elinduljon a bizonytalanba. Térkép nélkül, iránytű nélkül, egészen Istenre hagyatkozva. Az állomásain oltárt épített. Amikor egy-egy napnyi megtett út után rájuk köszöntött az este, akkor hálaadással állt meg az oltár előtt, Még nem érkezett meg, még nem tudta, mi a célja az útjának, még azt se tudta, hogy mennyi van előtte, de amikor visszanézett, azt látta, hogy az Isten szeret, az Isten gondot visel, az Isten megtartott. Hálás volt. A hála áldozati oltárait építette meg minden este. Láthatatlanul átélte Isten hordozó szeretetét, kegyelmét, jelenlétét, és védelmében lépte meg minden lépését. Nem volt kétsége afelől, hogy jó irányba halad. Egészen rá kellett hangolódnia az Istenre, és így ebben a ráhangolódásban egyre jobban megismerte őt. Egyre mélyebb tapasztalatokat szerzett a szeretete felől. Isten beavatja őt a bizalmába is, hiszen a barátjának tekinti, amikor Sodomával kapcsolatban nehéz ítéletet mond meg, és Istenhez Ábrahám rimánkodhat, könyöröghet az igazakért. Szeret az Isten. Ez Ábrahám első tapasztalata, és benne van szívében a viszont szeretet, az Isten megtartó irgalmáért. Mi sokszor ezt nem tudjuk, vagy nem akarjuk, vagy nem merjük kimondani. Szeret az Isten. Gondot visel, lépten, nyomon, az őrizetében tart meg bennünket. Mi sokszor keveseljük azt, amit ad, és azt mondjuk, hogy ha szeretne, akkor nem így mennének a dolgaink. Nem ilyen utakon járnánk. Nem vinnénk ennyi terhet. Ábrahám egy bizonytalan úton tapasztalta meg, hogy az Isten szeret. Isten először vele kötött szövetséget. Istened leszek, te meg az enyém leszel. Egy szoros kötés, az örökké való, élő, mindenható Istennel. Nem az ember kezdeményezi, az Isten mozdul. Ajándékoz. És Isten a szeretetébe fogadja azokat, akik felől Ábrahámnak még csak nagyon gyönge reménysége van, az utódait, a gyerekeit, az unokáit, a leszármazottait. Ő még nem ismeri őket, Isten már kimondja felőlük, ők is az enyémek lesznek. Őket is megtartja ez a szövetség. Ők is élvezhetik a szeretetemet. Aztán átélheti Ábrahám a legnagyobbat, azt, hogy Isten a természet rendjén átlépve megajándékozza gyermekkel, 25 évnyi várakozás után, sok-sok imádság után, Isten megválaszolja a csokorba gyűjtött imádságait Ábrahámnak, és megajándékozza az emberi örömmel, és megajándékozza a szövetség jelével, megszületik Izsák. Várat az Isten, de várja, hogy mi meg ne fáradjunk bele abba, hogy mindent tőle kérjünk, a jövőt, a szövetség megtartását, mert azt akarja megmutatni, hogy ő sokkal nagyobb annál, mint amit mi felőle el tudunk képzelni. Mert Isten szeret, Isten számon tart, Isten gondot visel. Ábrahám ezt élte és tudta, közülünk nagyon kevesen tudják. Nagyon kevesen nézhetnek úgy az életükre, hogy azt mondhatják, azért nem tévedtem el az életem útjaiban, mert az Isten vezetett, kinyújtotta a karját értem, egyengette a lépéseimet, tanácsolt szent lelkével, azért vagyok itt, azért lehetek itt, mert kinyújtotta értem a kezét, betakart, megvédett, hordozott, talpra állított, megáldotta a kezem munkáját, az imádságaimat megválaszolta, mindig tudtam, hogy szeret. Hányan tudják ezt elmondani közülünk? Inkább tele vagyunk aggályokkal és kétségekkel és panasszal. Már mióta kértem, Hányszor mondtam? Zsákutcákba mentem. Elhallgatott az Isten. Nem volt vigasztalása. Nem volt szava hozzám. Nem látom a kegyelmét az életemen. Pedig akkora kincs, ami Ábrahámnak tapasztalata volt, és mi, akiket a keresztségben, szintén a szövetségébe fogadott, mi is tapasztalhatjuk Isten irgalmát és nagy-nagy szeretetét. Vajon miért vannak kevesen, akik vállalni tudják Ábrahám és vallani tudják Ábrahám tapasztalatát? Vajon nem azért, mert amikor Isten hív, akkor nem mernek, vagy nem akarnak elindulni. Nem merik a biztosat elengedni. A bizonytalanba nehéz elindulni úgy, hogy nem látjuk azt, aki hív és vezet. Vagy azért kevesek tapasztalata az, amit Ábrahám átélt, mert nincs türelmük végigmenni azon az úton egészen, ameddig Isten akar eljuttatni. Elindulnak, aztán megtorpannak, és azt mondják, túl hosszú, túl sok, és nem tudom, hogy odaérünk-e. Vagy elfáradnak az imádkozásban. 25 évig imádkozni valamiért, úgyhogy nem elfáradni, úgyhogy hinni, hogy valaki hallja, számon tartja, egybegyűjti ezeket a kéréseket, ehhez nagyon nagy türelem kell. Nincs bennünk türelem. Azonnal szeretnénk, ahogy kimondjuk rögtön, add Uram, mert akkor majd hiszek, ha megválaszolod az imádságaimat. Ábrahámnak azért volt nagyon gazdag hittapasztalata, irigylésre méltó, mert meghallotta az Isten szavát, elindult, végigjárta az utat, és nem fáradt el imádkozni. Irigylésre méltó hitbeli élet, szép élet, megajándékozott élet, Isten áldotta élet. De hát ilyen csak keveseknek van. És akkor, amikor kiteljesedik ez az élet, években és tartalomban egyaránt, akkor Isten maga nyúl bele ennek az embernek az életébe, és zavarja össze a lelkét ezzel a rettenetes kéréssel. Akkor, amikor minden rendben van, akkor, amikor az utolsó emberi vágya is teljesül, akkor mondja Isten, áldozd föl az egyetlenedet, akit szeretsz. Ilyen, amikor Isten ad nekünk valamit, hogy aztán egy pillanat múlva meg visszakérje. Eltölt bennünket az öröm, hálásak vagyunk, mert így teljes az élet, és aztán egy váratlan pillanatban Isten nyújtja a kezét, mégse a tiéd, vissza vele. Összeroppantja az örömöt, összetöri a szívünket, az emberi reménységünket, ennyire összetörheti az Isten? És ennyire nem számít neki a bizalom, hogy megkapaszkodik benne egy ember, hogy mindent föltesz arra az útra, hogy ha te hívsz, akkor megyek. Nem számít, hogy mi vár rám, az számít, hogy te velem legyél, hogy halljam a hangodat, nem kell iránytű és nem kell térkép, csak az kell, hogy tudjam, hogy a te jelenlétedben járok minden napon. Nem számít az Istennek, hogy olyan kevesen vannak a hitben ilyen erős emberek. Nem dédelgetnie kellene az Istennek ezeket az embereket, és a karján hordozni, hogy még inkább növekedjenek a hitben, még inkább erősödjenek, még több tapasztalatuk legyen, még mélyebben átélhessék az Isten megtartó szeretetét. És azt a bizonyosságot, hogy Isten szövetségében jó helyen van az életünk. Nem számít, hogy összetörik az a csöpp kis hit, az a még mustármagnyi kis hit, ami bennünk van. miért jön velünk szembe az Isten? Miért éppen a méhhitűekkel jön szembe az Isten? A sokat tapasztaltakkal, akik sokat meríthettek az Istenből. Jön, és fölborul minden. A békesség, a reménység, az Isten szeretetének a bizonyossága, minden oda lesz. Ha mindent elveszel, eszemet, lelkemet, ne vondd meg önmagadat tőlem. Írta a 70-es években egy versében Bodrog Miklós lelkész. Kivágtam az evangélikus életből, sokszor olvastam el, és megmondom őszintén, hogy a gondolata tetszett, de nem nagyon értettem. Van ilyen, hogy az Isten elvesz mindent, kívül és belül minden fogódzót, és ő mégis megmaradhat nekünk? Egyáltalán van ilyen összetörettetés? Nagyon hosszan forgattam magamba, de időnként eszembe jut. És időnként értem már, hogy miről szól. Ha mindent elveszel, eszemet, lelkemet, ne vonj meg önmagadat tőlem. Előfordul, hogy igéslapot kapunk, vagy igéslapot adunk valakinek. Születésnapra, névnapra, ballagásra, házassági évfordulóra, mert nem tudjuk igazán emberi szavakba önteni azt, amit áldásként szeretnénk továbbadni, útmutatásként, tanácsként. Teológus koromban kaptam egy igéslapot, és ezen ez a mondat szerepelt: akik az Istent szeretik, azoknak minden javára van. Elolvastam, kicsit megforgattam, aztán valahova a könyveim aljára tettem, mert nem akartam foglalkozni vele, mert nem akartam elhinni, és nem akartam végig gondolni, hogy mit jelent, hogy minden javukra van. Megjelent egy árnyék a lelkemen, mert a mindenben nem csak az áldás, nem csak a fölemeltetés, nem csak az ajándékok, nem csak az emberi örömök, hanem a veszítés, a sebek, a fájdalom, a hiányok is benne foglaltattak. Aztán megint ugyanezt az igét kaptam idővel később. Félretettem. Ez nem lehet. Nem lehet, hogy minden javára van azoknak, akik szeretik Istent. Hiszen összetörünk. Hiszen kerékbe töri az Isten az életünket a próbákkal. És az összetört embernek hogyan lehet jó a kerék, ami összetöri. Tiltakoztam, sokáig elhárítottam magamtól. Aztán 10 évvel ezelőtt megérett ez a mondat is számomra. Minden javukra van. Minden. Ez a tét, hogy ezt megértsük, hogy ebbe belealázkodjunk, hogy amit Isten ad, vagy amit Isten elvesz, amit kér, ez is a javunkra van. Észre se vesszük, de Isten Jézus belefogalmazta nekünk az Úrtól tanult imádságba azt a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. Sokszor nem mondjuk tudatosan, mert nehéz tudatosan mondani. Nehéz elfogadni, hogy egyetlen jó akarat létezik ezen a világon. Még az én jónak gondolt akaratomat is meghaladó módon jó az Isten akarata. Legyen meg a te akaratod. És tudjuk a szívünk mélyén, hogy ez az akarat nem mindig egyezik a miénkkel, hogy szembe jöhet velünk, hogy néha úgy ránk nehezedik, hogy jajgatunk és sírunk alatta. addig mondatja velünk, amíg egyszer mégiscsak megérik bennünk, tényleg jó a te akaratod, hogy semmit nem teszel azért, hogy összetörj bennünket, hogy mindenbe áldást rejtettél, hogy a legjobb, ha úgy lesz, ahogyan te akarod. A katolikus, hívő feleség, aki hozzánk jár az evangélikus gyülekezetbe, szorgalmazta azt, hogy a férje vállaljon szolgálatot, többet a gyülekezetünkben. Vállalja, hogy alkalmanként a családi istentiszteleten felolvassa az igét vagy az imádságot, hogy a passió olvasásban részt vesz. Aztán idő elteltével azt mondja a feleség nekem, hogy nagyon szeretném, hogyha megkonfirmálkodna, kimaradt az életéből. Lehetséges, hogy egy felnőtt ember pótolja ezt a hiányt. És ő volt a katalizátora a férje életében, hogy elkezdett konfirmációi előkészítőre járni. Személyes beszélgetésekben haladtunk anyagról anyagra, amíg eljutottunk Izsák történetéig. És amikor odáig érkeztünk, hogy Ábrahámtól azt kéri Isten, áldozd föl a fiadat, az egyetlenedet, ő a három gyermekes édesapa, döbbenten nézett rám, és láttam, hogy itt ő most lemaradt, hogy ebbe a szférába már nem tudja követni a gondolataimat, ez magas számára és fölfoghatatlan, és teljességgel érthetetlen. Nagyon kínosan éreztem magam, és alig vártam, hogy ennek az órának vége legyen. És bár többször próbáltam újra meg újra a magyarázhatatlant magyarázni, hogy bizony van úgy, hogy az Isten kér, a legfájdalmasabbat kéri, a legnehezebbet, hogy add oda, engedd el, de úgy éreztem, hogy ezek a szavak elszállnak, és talán csak rosszat tesznek. A következő találkozásig nagyon erős lelki fordulásom volt. Gyötört a gondolat, hogy itt van egy botladozó hitű ember, egy nyiladozó lelkű fiatal, aki szeretné megismerni az Istent, szeretne elindulni vele, tapasztalatokat szeretne az Istenből, és én most megakasztom a hitét azzal, hogy elétárom azt, hogy találkozhat ő is ilyen kérésével az Istennek. Engedd el, add oda, mert én kérem. Nagyon bántott, és úgy éreztem, hogy rontottam a lelkén. Elérkezett a következő alkalom, ami felől nem is volt bizonyosságom, hogy eljön-e még egyáltalán. Eljött. Nem beszéltük, kerültük ezt a témát. Mentünk tovább az anyaggal. Aztán eltelt még 3 hét. Találkozások voltak, Bibliát olvastunk, és egyszer fölhív telefonon. Egyik pillanatról a másikra kiderült, hogy a feleségének agydaganata van. Azonnal műteni kellene. Harapós lett a csend. És akkor szinte egyszerre mondtuk ki, ő a telefon túlsó végén, én meg ezen az oldalán, hogy Ábrahám viszi Izsákot feláldozni. Megértette. Nem a bibliai történetből, hanem a saját sorsán. Hogy az Isten mondhatja, kérheti, engedd el. A legfontosabbat, a legdrágábbat, akihez a legeslegjobban ragaszkodsz. A műtétig Szinte minden nap kívánták, hogy találkozzunk és imádkozzunk. Keresték a kezet. Keresték a kezet, amelyik üresen nyújtotta, nyúlt feléjük, add ide, tedd le. Keresték ezt a kezet, hogy megkapaszkodjanak benne, mert nem volt más kapaszkodó. És aztán, mert vidéki városba történt a műtét, már csak telefonon tarthattuk a kapcsolatot, volt, hogy a telefon arról szólt, hogy imádkoztunk. Imádkoztam, ő velem csendben, telefonon keresztül. Mert annyira szükségük volt a kézre, amelyik rájuk nehezedett, de nincsen más, amelyik megtart, amelyik tovább visz, amelyik hordoz, amelyik megvéd ebben a rettenetben is. Nagyon keresték a kezet, amelyik szorosra fogta a sorsukat. De egyre jobban látták és hitték, hogy Isten szeret, hogy Isten irgalmas, és azóta minden héten várnak. Beszélgetünk egy kicsit, de azt mondják, hogy az imádkozás a legjobb. Amikor egymásba fonjuk a kezeinket, és imádkozunk. Meg lehet ismerni, meg lehet találni ezen a gyötrelmes úton keresztül is az Isten irgalmát. Ábrahámnak 3 napig tartott ez az út. 3 keserves nap. Maga a végtelenség. Kibírhatatlan. Másnak sokkal tovább tart. Nekik is tovább tartott. Még most is tart. De azt mondják újra meg újra, hogy nagyon megváltozott a hitéletünk. Csodálatosak ezek az imádkozások. Megkapaszkodni a kézbe, mert érezzük, hogy Isten tart bennünket, mert nincsen más, mert Isten kezében erő van és irgalom. Keresni a kezet akkor, amikor nem simogat, akkor, amikor Isten csak elvesz és elkér, amikor nincs is több szava, nem mondja azt, hogy ne félj, én veled vagyok, nem mondja, hogy én leszek a pajzsod, ne félj, amikor csak azt mondja, hogy engedd el. Megváltozott a hitéletünk, mondják. És látom, hogy mennek együtt azon a nehéz úton az Istennel. Luther Márton azt mondta, ha Isten nemet mond, a nemek fölött és alatt találd meg, lásd meg, halld meg az Isten csöndes, mély igennyét, az igent miattad, az igent neked. Van néhány nagyon drága dolog az életünkben, ami nagyon fontos. A házasság, a gyerekünk, az unokánk. Amíg megvan, nem vigyázunk rá. Akkor tudjuk igazán, hogy micsoda kincsünk volt, amikor már nincs. Tékozlók vagyunk. De amikor azt mondja Isten, hogy engedd el, akkor azt mondjuk, hogy szó se lehet róla. Erről szó se lehet. Adtad, miért vennéd el? Pedig el kell engedni. Mindent el kell engedni. Le kell tenni. Csak akkor lesz igazán a tiéd, ha lemered tenni, ha oda mered adni, akkor kapod vissza. Nem szélnek ereszteni kell azt, amit Isten kér, hanem abba a drága kézbe letenni, amelyik senkit nem ejt el. Ez egy hitet zökkentő döntés, lépés lehet. Lehet, hogy innentől fejlődik vissza a hitünk, ha ezt nem merjük, nem akarjuk megtenni, meglépni. Nagyon nehéz, és nagyon fájdalmas valóban. Irtózatos, nehéz lépések, nehéz döntések, magány. Egyedül vagyok a fájdalmammal, a döntésemmel, a félelmemmel, a bizonytalanságommal, de le kell tenni. Ha akarod ezt a kezet, ha a dolgok legmélyén akarod az igent, ha tudod vallani Tóth Árpáddal együtt, tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid oltókését megáldom, mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Tudjuk, hogy Jézus Krisztusért szeret az Isten, aki maga is vitte a fát, nem csak, mint Izsák. Vitte a hátán, és arra feszítették meg. Ő nem jött le a kereszt oltáráról. Ott maradt, érted. Halálával pedig eltörölt minden áldozatot. Jézus is kérdezett az atyától, én Istenem, miért? Aztán megragadta a kezet, atyám, a te kezedbe teszem le az életemet. Ézsaiás azt mondja, még kiáltanak, én már válaszolok. Mi még vergődünk és gyötrődünk, nála már kész megoldások vannak. Az ég elsötétül, sziklák meghasadnak, kiterjeszti fölöttünk hatalmát a halál, úgy tűnik, hogy a szívünk is meghasad, de akik ragaszkodnak az Istenhez, akik tőle várnak megtartatást, azok számára igaz az éneknek ez a tanúsága, pokol hatalma is felét segél. A Golgotáról látjuk, hogy Izsák előkép, Jézus Krisztus megváltó halálának az előképe. De azt is láthatjuk, hogy a harmadik napra a dolgok szent fordulatot vesznek Isten kegyelméből. A harmadik napig kibírni pedig csak az ő hordozó irgalma és szeretete ad nekünk erőt. Amen. Imádkozzunk. Szerető Istenünk, köszönjük, hogy velünk is szövetséget kötöttél. És olyan erős ez a kötés, amiben magadhoz fogadtál, és mindez idáig megtartottál bennünket. Csak ezért a szövetségért élünk, és lehetünk még itt, mert te irgalmas Isten vagy. De megpróbálsz. Megpróbálod az igenünket, megpróbálod a vallomásainkat, megpróbálod az életünket. Azt sosem mondtad, hogy magunkra hagysz, csak elrejtőzöl. Elrejtőzöl, amikor szorítanak bennünket nehéz kéréseid, amikor szívünk fáj, és el kellene engedni, amikor meg kell járni a háromnapos, rettenetes utakat, amikor csak gond van, félelem van, fájdalom van, és tehetetlenség, és nem látunk téged, és nincsen ígéreted, nincsen bátorításod, csak az a szavad, hogy engedd el, Csak a próbákat látjuk ilyenkor. Add nekünk, Uram, a hit tekintetét, hogy minden megpróbáltatás mögött lássuk irgalmas szívedet, bizonyosak legyünk jelenlétedről, hűségedről, mert nem hagysz el. Köszönjük hordozó irgalmadat. Növeld bennünk a hitet, Uram, mert nem bírjuk ki ezeket a háromnapos utakat nélküled. Tarts meg bennünket, és szabadítsd föl a szívünket, hogy elmerjük engedni, amit elkész tőlünk, hogy áldásod lehessen rajta. Uram, szállj meg minket! Tarts meg a veled való közösségben, a szövetségben, és segíts, hogy mindennél jobban szeressünk téged, aki örök, megváltó szeretettel szeretted az életünket. Amen.
Köszönjük szépen Isten jelenti hálával Bálintné Varsányi Vilma lelkésznőnek az ige hirdetés szolgálatát. Gazdagodtunk és sok-sok komoly és elgondolkodható útravalót kaptunk az ige hirdetés nyomán. Most pedig egy rövid bemutatkozásra, gyülekezeti ismertetésre kérném szeretettel, ahogy ezt az Isten tisztelet elején jeleztük.
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a testvéreket, a család tagjait, a rokonságot és a lelki gyülekezetet is. Mindenekelőtt szeretném megköszönni azt, hogy évtizedeken keresztül hűséges imádságban hordozzák sokan az életünket, a szolgálatunkat, Köszönöm a hűségüket és az imádság hordozó kegyelmét. A férjem nagyon szerette ezt a templomot, és sokszor olyan örömmel beszélt róla, és most Isten tisztelet előtt, amikor újra végignéztem ezeken a csodálatos, erős tartóoszlopokon, arra gondoltam, hogy a lelki házat vajon mi tartja, mert él ez a gyülekezet, mert vannak belső oszlopai, mert valahol egészen mélyen tudjuk azt, hogy az Istennek nem lehet felmondani, hogy az Istenben jó megkapaszkodni. Ezért vagyunk itt. Az óbudai gyülekezetnek vagyok a lelkésze. Közel 10 éve az a kényszerűség, hogy annak a kényszerűségnek folytán, hogy a férjem örökébe léphettem, vagy kellett lépnem, amikor Isten elszólította őt. Ő volt az óbudai gyülekezet lelkésze, és besegítő voltam mellette. Akkor volt egészen kicsi, 2,5 éves a kislányunk, a legutolsó, az 5. gyerekünk, amikor óbudára kerültünk, nem akartam, nem tudtam gyülekezeti szolgálatot vállalni, és az ő halálával, amikor megüresedett az óbudai gyülekezet lelkészi állása, akkor meghívott a gyülekezet. Erőtlen voltam, fáradt voltam lélekben, nem volt tapasztalatom mesterekkel való tárgyalásokban, tatarozásban, felújításban. Körülbelül olyan ábrahámi út volt, indulj el. És azóta Isten hűséges munkatársakat adott, áldozatkész szolgálattevőket, de legfőképpen megtartó szeretetét és irgalmát éljük át napról napra. Amikor hazamentünk a temetésről, és már oszlott el a család, valaki visszaszaladt a családból, lélek szakadva rohant föl a 2. emeletre, azt mondta, nézzétek meg, szivárvány van az égen. Egy hatalmas szivárvány jelent meg a templom fölött, a szövetség jele, és azóta is ez alatt a szivárvány alatt élünk. Minden napra megadta Isten az elegendő erőt, nem többet, de annyit igen. Vezetett, tanácsolt, és megáldotta a munkánkat. Élő gyülekezet, az óbudai gyülekezet. Sok fiatal szülő jön a gyülekezetbe, és nagyon megható számomra az, hogy a kismamák a szülés előtti napig szinte jönnek, és alig néhány hetes a baba már hozzák, és együtt vagyunk az Isten tiszteleten. Mert érzik, tudják, látják, hogy csak egy erő tart meg, az Isten keze. Minden viszontagságban, minden erőtlenségben. Szeretettel kívánom a testvéreknek, hogy próbálják ki az ábrahámi utat, mert áldás csak ebben van. Bízzák az életüket az örökkévaló, irgalmas Istenre. Nem csak elvesz, hanem ad is. Megáld, és megváltotta az életünket. Legyen ez mindannyiunk tapasztalata. Isten áldja meg a testvéreket, és köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm a találkozást.
Köszönjük szépen a beszámolót, bizonyságtételt, és Isten gazdag áldását kívánom még egyszer a lelkésznő életére, családja életére és az óbudai gyülekezet életére, szolgálatára. Most a 333. ének utolsó versét énekeljük. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, Isten fia, aki szegény lettél értünk, és mindenben megkísértettél hozzánk hasonlóan. Megízlelted a kínos halált, és az Istentől elhagyatottság mélységes nyomorúságát. Engedelmes voltál mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Isten báránya, aki hordozod a világ bűnét, irgalmazz nekünk. Mi bűnös emberek, kérünk téged, szent és igaz Úr Jézus, szabadíts meg szenvedésed erejével minden bűntől, gyűlölettől és irigységtől, önzéstől és kemény szívűségtől, gőgtől és szeretetlen ítélkezéstől. Add, hogy igaz tanítványaitként kövessünk téged szelíden és alázatosan. A bűn elleni harcban, a kísértés órájában és a végső ínségben segíts meg minket, Úr Jézus Krisztus. Gyűjtsd össze Isten gyermekeit a kereszt alatt. Keresd meg az elveszettet, menj elébe a keresőnek. Segíts, hogy megbocsássunk egymásnak, és egyek legyünk szeretetben. Te vagy a mi békességünk, Úr Jézus Krisztus. Add nekünk a te békességedet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után vegyétek az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal.